Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Még az új berendezéssel, ami hát nem új, de ugye a kicsit gyengébb minőségű, mindent elkövetek, hogy ez hamarosan megváltozzon. Elvileg most már tényleg nem kell sokat várni a régire és a jóra.
Yep, és addig is van egy pár dolog, amit el akarunk nektek mondani. Először is köszönjük szépen a türelmet, hogy itt ezt az egyhetes pihenőt remélem ti is átvészeltétek, mi is egyre jobban. Zoli, te például wellness-eztél, de mondjuk ez sokkal jobban hangzik, mint amennyire ez ez a valós célját így elmondaná.
Igen, hát ugye folytatom a derekom alsó háti szakasz rehabilitációját több-kevesebb sikerrel. Hát kiderült, hogy nem gerincsérről van szó legalább, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, de van egy elég hülye idegi szakaszt érintő, kicsit ilyen random dolog, egy ilyen kiugró, kiálló rész, ami azért jött elő, ugye, mert sok ülőmunka, illetve hát az izmoknak a kicsit a gyengülése, kicsit idézőjeles leépülése, ami persze nem egy különleges történet, nyilván akinek ilyen gerinc jellegű idegi problémái vannak, azok általában így találkoznak vele, ugye, hogy sok ülőmunka és vagy az aktivitásnak a csökkenése. Javul a helyzet, de eléggé random, tehát, hogy amikor ilyen idegi érintettség van, akkor azért az se lehet feltétlenül, ugye, hogy és akkor hirtelen átváltasz ilyen extra aktív üzemmódra, mert lehet, hogy az meg ugye problémákat okoz, és aztán megint kidőlsz, nem tudom, egy két hétre, tehát óvatosan és okosan kell ezt csinálni. Mindenféle kezelést kaptam, nyilván masszázs is, van egy, most már egy gyakorlatilag egy itthoni masszőröm is, aki házhoz jön, meg van egy olyan, akihez időnként elmegyek, szóval egyébként nagyon jó a masszázs, tényleg tudom mindenkinek ajánlani, hogyha van rá lehetőségetek, akkor keresetek egy jó szakembert, mert tényleg úgymond így új életet tud lehelni belétek időnként.
Ez azért már nem az a kategória, hogy megkéred a barátnődet vagy a barátodat, hogy
Tehát ez a fáj, de tudod, hogy miért fáj, és jó lesz később történet.
Értem.
Ennek fájnia kell egy kicsit tényleg, tehát olyan masszázs nincs szerintem, ami egy picit nem fájna. Nyilván, hogyha komoly fájdalom van, az nem jó, és ezt nem szabad szintén erőltetni, tehát erre is figyeljetek, hogyha valaki úgymond végigmegy rajtatok, és nagyon erős fájdalmat éreztek, akkor mindenképpen szóljatok neki, mert az nem jó. De minimális fájdalom az lehet jó is, úgymond, és ott valami történik, amiből később te hasznot fogsz húzni, így tartás, illetve izomzat szempontjából. Na jó, szerintem kiveséztük ezt a témát, de igen.
Várjál, meg én is mesélek.
Te is mesélsz,
hát szuper. Konkrétan ez a hétvégén, hát MMA-ztunk a lakással, és hát a lakás kiütéssel nyert, ezt el kell, hogy mondjam, mert igazából az egész szombat-vasárnap ilyen bútor, összeszerelés, tologatás, portalanítás, takarítás címszóval ment, és így mindenem fáj, nagyon durva. Tehát konkrétan, mint hogyha valamilyen boxmeccsről jönnék, nagyon, nagyon kemény, és hát még a felénél vagyunk egy szobának, de ez azért van, mert hogy megrendeltünk egy új matracot végre valahára, ezt tudnotok kell, hogy a most már feleségem ugye a Zsuzsi, szóval a feleségem, hát nagyon nehéz rávenni, hogy bármit, ami 500 forintnál többe kerül, legyen ez, nem tudom, 501 forint, vagy 1 millió 1 forint, bármennyi, igent mondjon, és így azt tudja mondani, hogy oké, rendben, akkor ezt vegyük meg. Hát egy matrasznál se volt ez egyszerű történet, de végül sikerült, végig fetrengtem fél Budapestet, és gyakorlatilag mindenhol voltam, és ami tetszett, oda elvittem őt is, és akkor így választottunk, és amikor megtudtam, hogy jön a matrac, akkor én hülye, így elhatároztam, hogy na hát akkor ebbe a szobába ez az új matrac úgy fog bejönni, hogy itt egy grampor sincs. Hát ennek volt az eredménye ez a hétvége, nem kívánom senkinek, de azért jobb érzés természetesen. Ami az ágy alatt volt, az szokták mondani, hogy vannak olyan helyek, hogy ami ott történik, az ott is marad, ez most nem maradt ott, de nagyon meg kellett vele küzdeni. A másik dolog, csak egy sztori az előző hétről, volt sajnos két ilyen apró bírságom, amit be kellett fizetni, és akkor fogtam magam, mert útba esett egy posta, bementem, és ilyet még nem tapasztaltam soha életemben, ilyen jó szituációs gyakorlat lehet ilyen drámakurzusoknak, hogy ugye kihúztam azt hiszem, de most mondok egy random számot, 262-es számot, és látom, hogy a 261-es van bent, mondom, tök jó, akkor egyszer csak felvillan, hogy 262-es, az egyeshez menjen oda. Na most az egyes, az egy ilyen külön szoba volt gyakorlatilag, tehát az összes többi az ilyen szokásos postai odahajolsz az üveghez történet, ez egy külön szoba volt, hogy megyek be, és látom, hogy még az előző bent van. Mondom, jó rendben van, biztos éppen készülődik, akkor ott megállok a szoba hátsó felébe, egy nagyon pici szobára kell gondolni. És így hallom ám, hogy így, na és hogy vannak a rokonok? Mi történik? Hát hallod, hát a Béluska, nagyon durva, olyan műtétje volt, és akkor két idősebb hölgy beszélgetett, szemlátom, azt ismerték egymást, de azt is láttam, hogy közben a postai intéző hölgy, az még valamit csinál nagyban a másiknak, tehát beszélgettek ugyan, de közben valami postai ügyintézés is történt, és így egy-két perc múlva felötlött bennem, hogy egészen pontosan miért lettem én ide behívva, közben lement a 263-as, már a 264-es, 5-ös, 6-os. Visszamentem, egy nem tudom, körülbelül 8 percet várattam ott, visszamentem, hogy kihúzzam a 67-est, mert mondom, úgyis előbb kerülök sorra, mert nem tudom, ezek itt mit csinálnak, trécselnek nagyjából, és persze akkor, pont akkor jött ki a másik hölgy, úgyhogy bementem, és gondolkoztam magán a szitun, hogy úgy jelezzem-e, hogy hát ez így nem volt fair, és bár nem siettem akkor annyira, de azért ennyire nem lehet játszani mások idejével, és akkor láttam, hogy a hölgy az valamit elrontott, valószínűleg véletlen hívott be, mert azt se tudta, hogy mi történik. Tehát nem értette, amit mondtam, és akkor megsajnáltam, és annyiba hagytuk a dolgot. Nyilván nem akartam bosszú hadjáratot indítani, de soha életemben nem találkoztam még ilyennel.
Az mondjuk érdekes, hogy soha nem találkoztam még ilyennel, ez egy elég, szerintem elég gyakori ilyen adminisztratív hiba a rendszerben, hogy ismerősök ugye beszélgetnek. Nyilván főleg orvosnál azért, tehát, de ott ugye tényleg rendszeresen előfordul.
Igen, ebben igazad van. Igen, most így visszagondolva erre már volt is példa. Na, mert így alakult a mi szünetünk, meg egy hetünk, és akkor most visszatérünk először is azzal, hogy a Rep City születésnapi hónapját egy nagyon röviden elmondjuk nektek, ugyanis 17 éves lesz a Rep City ebben a hónapban, és ezért egészen augusztus 23-ig ez már megy ez az akció, minden nap valamilyen termékcsaládot 17%-kal leértékelnek. Úgyhogy nagyon érdemes nézni a honlapjukat, és hogyha van valami olyan, amit ott már régóta kinéztél magadnak, akkor várd meg még arra a termékcsaládra rámegy ez a 17%, és akkor érdemes majd nézelődni, úgyhogy repcity.hu, úgyis ismeritek, és ha már repcity, egy egészen elképesztő ajándékot fogunk most mindjárt kisorsolni, amíg Zoli a random szám generátort beállítja, ugyanis egy 1988-as chicagói All-Star gálát idéző All-Star mesh póló, piros, rohadt jól néz ki, már kaptam fotót, ez vár most 274 patronunk valamelyikére, és ezzel már minden információt meg is adtam közben Zolinak, ha minden igaz.
Igen, közben a random.org oldalon be is írom, akkor 274 a legmagasabb szám.
Így ugye? Is van.
Jó, tehát a legalacsonyabb szám értelem szerint az egyes, legmagasabb a 274, generate gomb, 3-2-1, nincs csalás, nincs ámítás, bum, 191 szám jött ki, amilyen mez az NBA történetében, azt gondolom, hogy nem, nincsen, és ugye ebben azért is lehetünk biztosak, amit mindig elmondunk ilyenkor, hogy három számjegyű számok ugye nem lehetségesek.
Na, én közben prezentálnám a győztesünket, aki nem más, mint Nagy Tamás. Sok szeretettel gratulálunk ehhez. Tomi 2018 novemberében csatlakozott hozzánk, és azóta is rendszeres támogatónk, és ezt is nagyon köszönjük, és minden patronunknak nagyon szépen köszönjük a támogatást, havonta sorsolunk, ez nem változik, úgyhogy mindenkinek lesz lehetősége nyerni is, és Tomi, kérlek, hogy jelentkezz, na most a Nagy Tamás név az lehet, hogy még ez között, a 274 ember között sem egyedi, úgyhogy van egy 89-es valahol elrejtve az e-mail címedben, így már biztosan magadra fogsz ismerni.
Gratula, Tomi! Nagyon örülünk, hogy nyertél.
És most annyira témánál vagyunk, hogy Patreon postaládát nyitunk, úgyhogy továbbra is a Patreonok körül forog majd az adás, ugyanis nem egy és nem két kérdés esett be itt az elmúlt időkben, és már régóta húztuk azt, hogy ezeket megválaszoljuk, úgyhogy most ennek esünk neki hamarosan, mégpedig szerintem mehetünk is az első kérdéssel, ugye Zoli?
Mehetünk abszolút. Én olvassam be?
Igen, Adrián kérdését kérlek, hogy olvasd be akkor.
Sziasztok! A következő mailbag adásotokba szánnám azt a kérdést, hogy mit gondoltok, hogyan alakult volna a friss bajnok Bucks szezonja abban az esetben, ha megvalósult volna a Bogdanovics trade? Mennyire alakulhattak volna másképp az erőviszonyok? Előre is köszi a válaszatokat. Nagyon jó műsor, csak itt tovább. Köszönjük ugye a bókot. Hadd válaszoljak akkor én először a kérdésre. Nyilván mindig nehéz az, ami lett volna, ha játék, mert most mondok egy extrém példát, ugye szeretek extrém példákat mondani. Lehet, hogy az egyik meccsen lekaszálta volna Jannis egyes, és utána mondjuk Bogi, és akkor mi történik? Lehet kidől egy évre. De a felesleges okoskodást félretéve, én nem látom azt, hogy hogyan ne lettek volna ennél is sokkal jobbak. Ugye megnyerték a bajnoki címet, tehát azt gondolhatnánk, hogy ennél nincs feljebb, de abszolút van feljebb, mert illetve lehetne feljebb. Egy dominánsabb, még simább bajnoki cím, ugyanis Bogda pontosan azokban a dolgokban jó, amelyek a Bucksnak egyébként nem mentek a play-offban. Ugye egy top 5-ös alapszakasz triplázó csapatról beszélhettünk, 38%-kal dobtak az alapszakaszban, és elég nagy számú kísérlet mellett is, tehát bőven 30 kísérlet felett, és ez zuhant le gyakorlatilag 32%-ra náluk a play-offban, ugye a tripla százalékuk. Tehát ki lehet jelenteni, hogy ők nem a triplázások miatt, hanem annak ellenére tudtak bajnokok lenni. A másik dolog, ami szintén egyébként visszaesett a play-offban, ami értető egyébként, mert nyilván minden csapatnál visszaesik, ez ugye az asszisztok száma és a playmaking, de az a tény, hogy három játékosra van jelenleg a Bucksnak, akik tényleg bármit tudnak csinálni a labdával, szervezés szintjén, ugye ez négyre egészült volna ki Bogival, tehát ebből a szempontból is jobbak lettek volna. Arról nem beszélve, hogy milyen line-upokat lehetett volna variálni, ugye Bogi lehetett volna a second unit-tal is, mondjuk egy Forbes helyett. Szóval belegondolni is félelmetes, és szerintem egyértelmű, hogy egy ennél is sokkal dominánsabb csapat lehettek volna a play-offban.
Igen, tehát különösen így, hogy tudjuk, hogy DiVincenzo ugye megsérült, és ebben a trade-ben DiVincenzo elment volna, hogyha emlékszünk, és akkor Bogi van a helyén. Most az, hogy Bogi megsérül-e vagy nem, nyilván arra is van esély, de hogyha most egy pillanatra feltételezzük, hogy a sérült DiVincenzo helyett az egészséges Bogi gyakorlatilag, tehát ez a csere, ez brutális lett volna, úgyhogy én is ezt gondolom, és még egy dolog, hogy azért az Atlantának a Nate McMillan-es feltámadásának egyik kulcsfigurája volt az akkor sérüléséből, azt hiszem március elején visszatérő Bogi, aki 2-3 meccset így bemelegített, és utána egyértelműen a csapat a második legjobb játékosa volt, néhol a legjobb, voltak olyan meccsek, és nagyon jól egészítette ki támadásba Trae Youngot, tudta hozni azt a második számú playmakert, aki miatt esetleg Trae Youngnak még off the ball lehetőségei is voltak, vagy pedig nem kellett akkora terhet cipelnie, és Bogi annyira azért tud védekezni az ilyen irgalmatlan hosszú karjaival, hogy legalább ne legyen mínuszos, nem mondanám ilyen hatalmas jó védőnek, de ez elképesztően hiányzott volna az Atlantának, és ez szerintem helyezésekben is simán megmutatkozott volna, tehát a másik következmény az pedig ez lett volna, hogy az Atlantához nem kerül, illetve azt is még hozzávenném, hogy szintén következmény lett volna, hogy DiVincenzo-val a Sacramento Kings nem lett volna jobb, úgyhogy mondom, hogy szintén következmény lett volna, nem. Valahogy eltemette volna DiVincenzo-t is a Sacramento, sajnos. Úgyhogy nagyjából ezeket szedtem én is össze. Akkor nézzük Endre kérdését. Közeledik a free agent piac, ugye nyilván ezt még akkor kaptuk ezt a kérdést. Esetleg rangsorolnátok az egyes franchise-okat azt szerint, hogy mennyire vonzóak mondjuk tírekbe? Esetleg pár szót arról, ki miért vonzó franchise, mint a másik, változhatnak-e? Én gyorsan akkor elmennék, vagy felsorolnám az én tíreimet, rangsoromat. Nem csináltam meg mondjuk a hátsóbb régiókat olyan jelentősen, de nagyjából azok majd egy kategóriába esnek. Azért annyit ma elmondanék, hogy szerintem 3 és plusz 1 olyan faktor van, ami alapján egy franchise hívogató lehet egy játékos számára. A 3 faktor az alapvetően az egyik a körülmények, így fogalmaznék, milyen a város, milyen a szurkolói bázis, milyen a piac, milyen a franchise-nak az elismertsége ott a helyszínen, illetve igen, mondjuk így a körülmények. Második, hogy mennyire van jól futtatva a franchise, itt elsősorban a vezetőség és a GM mi munka, de azért ezt nem csak úgy, hogy most oda jött egy új GM, hanem inkább úgy, hogy mondjuk az elmúlt évekre nézve. Ez a második fontos. A harmadik, az aktuális játékos keret, milyen szakaszban van egy franchise, ha valaki éppen újjáépül, akkor oda a sztár veterán, vagy a kevésbé sztár, de mondjuk középsztár, vagy kezdő, az nem olyan szívesen megy, ha csak nem egy ilyen Jeremy Grant-féle magamra fogadok kategóriájú igazolást látunk. Szóval ez a 3, és ennek a 3-nak igazából a következménye a 4., azért plusz 1, ez pedig az, hogy a sikeresség és hagyományok. Nyilván valahol az, hogy mennyire sikeres egy franchise, milyen hagyományai vannak, az az első háromból is következik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért ez egy plusz egy kategória, és ami nagyon érdekes a körülményeknél, hogy emiatt is van, de nem csak emiatt, hogy az első tírem nekem egyértelműen a Lakers, a Clippers és a Brooklyn. Azt gondolom az elmúlt évek alapján ezt nem kell mondani, messze a három legnagyobb free agent mágnes, és az az igazság, hogy önmagában az, hogy ez a két hihetetlenül durva metropolis, Los Angeles és New York, az NBA játékosok, az amerikai NBA játékosok szerintem 30%-ának körülbelül a szülőhelye. Tehát, mert ezt nem tudtam ilyen külön szempontnak hozni, de rengeteg játékos szeret közel lakni a rokonaihoz, közel lakni az ismerőseihez, visszamenni ott, ahol felnőtt, és elképesztően sokan vannak New Yorkból és Los Angelesből. Úgyhogy már ez önmagában szerintem egy ilyen plusz faktor, hogy nem csak, hogy nagy piac, nem csak, hogy imádják a város, sok ember van, sok ember szereti, hanem az is, hogy kb. Minden harmadik amerikai NBA játékos onnan jött. Ez az első tírem, a második tírben egyedül van a Miami, amelyik hihetetlen, hogy miért és hogyan tud ennyire vonzó lenni. Tudom, nagyon-nagyon szép ott a tengerpart, meg ilyesmi, csak ezt Orlando is elmondhatna magáról. Mégis Miami emelkedett ki ilyen szempontból. És akkor utána jön egy olyan tír, a harmadik tírem, amit úgy foglalnék össze, hogy az aktuális jelenkor miatt lettek nagyon hívogató csapatok. Nyilván itt már rengeteg ilyen guesswork van. Tehát sok minden olyan van, amit én csak így tippelek, mert ezeknek a csapatoknak a nagy része nem tudta ezt bebizonyítani az elmúlt két évben, mert mondjuk nem is volt cap space-e. De én úgy gondolom, hogy a következő tírbe a Philadelphia, a Golden State, a Dallas, a Phoenix, a Milwaukee és a az Atlanta tartozik. Itt általában az van, hogy van egy fiatal sztár, aki köré lehet szerveződni, illetve hogyha mondjuk, tehát Phoenix talán nem annyira ide tartozik, de a Phoenixnek azért ott vannak a hagyományai, szeretik azt a franchise-t, mindig szeretnek oda menni, hogyha éppen nem szarok. Gyakorlatilag Golden State még mindig egy ilyen bajnok esélyes, meg tetszik a kultúra sok embernek, ők is ide tartoznak. És akkor a következő tír, azt úgy fogalanám össze, hogy azok a franchise-ok, amelyik rohadt nagy piac, de ilyen vagy olyan okokból nem tudnak a legfelsőbb réteghez tartozni, a New York, a Boston, a Toronto és a Chicago tartozik ide, mindegyik nagy piacú csapat, talán nem annyira, már mint a New Yorkot kivéve, talán nem annyira, mint a Los Angeles-i és New York-i csapatok, de mindenkinél van egy-egy ok. Torontóval például önmagában Masai Ujiri, aki egyszerűen nem szeret költeni free agentekre. New Yorkba a szörnyen futtatott franchise, ami talán most majd megfordul. Chicagóba ugyanez, és ugyanígy talán most kezd megfordulni. Bostonban pedig hát Danny Ainge-nek a működése, ami kezdi egy kicsit kikezdeni a játékosok idegeit, erről ugye Mészáros Peti is beszélt itt a műsorban, ő Boston Druckerként, de talán ebből a négyesből még így is a Boston Loki fölfelé, hiszen ők egyszer meg tudták szerezni Gordon Haywardot. És akkor a többieket már nem fogom részletezni, csak elmondom, hogy szerintem még a most valamennyire sikeres vagy felfele úszó csapatok között van egy ilyen erős sorrend: Utah, Memphis, Portland, Washington, Houston, San Antonio, Denver, őket kiemeltem, a Houstont inkább a franchise hagyományok miatt, és a többiek már mind egy alsóbb kategóriába tartoznak, akiket nem mondtam, és talán lefelé még így is kilóg a Sacramento. Bocs, hogy egy kicsit hosszúra nyúltam, Zoli, te jössz.
Igen, ugye a szempontokat nagyon jól kifejtetted, tehát én nyilván nem fogom megismételni. Majdnem mindennel egyetértünk egyébként ott a 3 plusz 1 szemponttal kapcsolatban. És akkor jön az én listám. Nálam jelen pillanatban a Tier 1-ben kettő csapat van, ez pedig a Lakers és a Nets. Gondolkodhattam volna én is a Clippersen és a Heaten, hogy ide vehettem volna őket. Lokáció szempontjából ugye ez a három egyértelműen kiemelkedő lehetőség ugye a ligában. A Knicksről beszélünk nyilván később, hogy miért nincs mégis itt, de ugye Los Angeles, New York és Miami, ez a három destináció, ez nem kérdés, és torony magasan kiemelkednek ezen egy szempont alapján. Tehát az én tier 1-emben ugye a Lakers és a Nets, a liga legnagyobb sztárjainak elég jelentős része ugye ebben a két csapatban játszik, nagyon jó lokáció, tehát ha most lenne cap space-ük, ami tudjuk, hogy nincsen, sőt, nagyon-nagyon nincsen, akkor ők bármikor egy szupersztár free agentet oda tudnának igazolni. A Clippers és a Heatre ugyanez igaz, de ők már a Tier 2-ben vannak. Igazából mind a kettő mellett lehetne érvelni, hogy akár a Tier 1-be is beletartozhatnának, de szerettem volna az elmúlt éveket itt egy kicsit jobban díjazni, és hát nyilván, hogyha hogyha egyetlen kiemelkedő csapatot keresünk, az a Lakers, aki tulajdonképpen külön tír lehetne, mert mint vonzó erő az elmúlt szerintem 30 évben ott volt az első helyen, és lehet, hogy a következő 30 évben is ott lesz.
Hát azért legalább volt olyan időszak, amikor ezt nem mondhattuk el, azt gondolom a Lakers újjáépülésénél, szóval azért az újjáépülő franchise az még a legeslegnagyobbaknál is egy necces kategória tud lenni.
Igen, de ha van cap space, ugye nem mindig volt, akkor azért szerintem nagyon jó eséllyel akárkit le tudtak volna igazolni, akár ugye egy LeBron James, de nyilván itt már az is belejátszik, hogy épp ki játszik, ugye Kobe érájában nehéz lett volna odavinni még egy periméter szupersztárt, mert ugye akkor felmerült volna az a probléma, hogy kinek a kezében van a labda. Tier 3. Idején azokat a csapatokat vettem, akiknél vagy megvan egy nagyon jó lokáció, vagy van egy fiatal sztár, és viszonylag jó munkát végeznek az építkezés terén. Nekem itt az eléggé széles tier lett, sok csapatot számlálni, ide vettem a Mavericks-et, a Warriors-t, a Rockets-et, a Suns-t, 76ers-t, Celtics-et, Bulls-t, Raptors-t, Hawks-t, a Nuggets-et és a Knicks-et is. Azt a Knicks-et, aki lehetne magasabb tírben, de ugye tudjuk, hogy jelen pillanatban olyan, hát nem is, ez nem igaz, jelen pillanatban viszonylag jó munka folyik. Az elmúlt pár évben én azt gondolom, hogy egyetértettünk abba, Gábor, hogy fejlődés van, és már van azért young talent is, és egy elég jó playoff csapatot raktak össze, amelyik jó eséllyel a következő 2-3 évben is ott lehet, de 20 évig borzasztóan ment ez a franchise, és nyilván az értékükből elég sokat veszítettek ez alatt az idő alatt, és ezt onnan is tudjuk, hogy szupersztárok konkrétan kijelentették, hogy nem akarnak, például ugye KD, hogy egyértelmű volt számukra, hogy inkább a város másik csapata, amelyet azért Knicks fanok erősen lenéztek egy időben, most már nyilvánvalóan nem követnék el ezt a hibát.
Igen.
És akkor a Tier 4. Ezek azok a csapatok, ahol lehet még esély egy szupersztára, ha éppen minden úgy alakul, és a csillagok állása megengedi, de azért nem feltétlenül jó desztinációk, és vagy nincsen jelen pillanatban sztárjuk. Ugye itt a Magic-et raktam, a Spurs-t, a Blazers-t, a Jazz-t és a Wizards-ot, illetve a Milwaukee Bucks-ot is. A Bucks nyilván fura lehet ugye ebből a szempontból, hiszen ők a bajnokok, de hozzá kell tenni azt, hogy Milwaukee az egyik legkevésbé kedvelt desztináció, és ez lehúzza őket egy kicsit.
Azért most már... azt hiszem, ezzel most már túl szörös szívű vagy, mert ugyan tényleg nem szeretik Milwaukee-t, ugye a rasszista történet miatt is, az még pluszban
hozzá. Ahogy Utah Salt Lake-et se, ugye, tehát őket igen. is azért
lehúzza. Ez húzza le, de azért most a Bucks az olyan, tehát szerintem az olyan flow-ban van, hogy lassan a Bucks is egy olyan desztináció lett majd a kivásárlásoknál, hogy kapaszkodnak majd a free agentek, hogy csak
igen, hozzá. De én itt ugye abszolút számomra kiinduló pont az volt, hogy ha van cap space-ed, le tudsz igazolni egy szupersztár.
Hát Giannis mellé? Szerintem igen. Vagy nem tudom, én szerintem nekik följebb van a helyük, de most ez az egy, amivel tudok
vidatkozni. Be lehet rakni a tier 3-ba végül is, igen. És akkor a tier 5, azon franchise-ok, azon városok, akik szerintem szinte esélytelenek normál alaphelyzetben egy szupersztárra, nem azt mondom, hogy soha, de szinte soha, és ide elég sok csapat jött szintén, ugye a Cavaliers, Clevelandről beszéltünk, ugye tudjuk, hogy talán a liga legkevésbé vonzó célállomása, Detroit Pistons, megint csak ugye Detroit nagyon nagy hátrányban indul, mint város, Memphis Grizzlies-t is ide vettem, itt nyilván lehet árnyaltabb majd a kép, hogyha Jából szupersztár lesz, Sacramento Kings, Sacramento szintén az egyik legkevésbé kedvelt destináció, ráadásul egy eléggé borzasztóan vezetett franchise. Minnesota Timberwolves, tehát Minnesota hidegbe se akar menni, tradicionálisan szinte senki, draftolnod kell. New Orleans Pelicans, ugye egy olyan csapatról beszélünk, amelyik jó eséllyel el fog költözni hamarosan. Zionit, mint sztár, potenciálisan szupersztár, azért nyilván árnyalhatja a képet, de maga, bár a város szeretik egyébként az NBA játékosok oda menni, ott tölteni pár napot, de mint lakni, mint ugye lakhelyük úgy nem igazán.
Azért ezért van az, hogy nem tudom azt egy tírbe rakni mondjuk a Memphis-t meg a New Orleans-t. Tehát Memphis-t annyival jobban szeretik ilyen szempontból. Ott tényleg nagyon jók a tapasztalatok. Most már kezd kultúra is kialakulni, van nekik is egy morentjük, a New Orleans, vagy ilyen szempontból se a vezetőséggel nem elégedettek a játékosok, se a körülményekkel, a nézők se szeretik őket, mert NFL-t néznek, szóval szerintem ott azért szakadéknyi különbség van a két desztináció között, nekem furcsa ez egy tírben.
Nézd, szerintem se egyiknek, se a másiknak nem lenne esélye, úgy igazán szupersztár.
Ja, értem, tehát ebből a szempontból.
Igen, tehát mondom, nálam ez volt a legfontosabb szempont, és ide vettem még, hogy a Charlotte Hornets-et, az Indiana Pacers-t és a Thunder-t is.
Hadd kérdezek már valamit ezzel kapcsolatban, hogy akkor inkább azt határozzuk meg, hogy abban egyetértesz, hogy New Orleans és a Sacramento lefele még ezekből is nagyon csúnyán kilóg, meg talán a Cleveland.
Lehet, igen, de mondjuk nem akartam még egy hatodik tírt is csinálni, tehát szerintem ezt nem feltétlenül kell ennyire árnyalni, egyszerűbb és követhetőbb, hogyha van legalább. És itt ugye lett is két olyan tír, ugye a legrosszabb, és ez a még jó, közepes, erős tír, ami ugye nálad is ez a kettő talán legnépesebb tír lett, de szerintem nem feltétlenül kell ennyire szétszednünk. Értem persze, hogy mit mondasz, de nálam ugye nyilvánvalóan fontosabb volt az, hogy jelen pillanatban, ha lenne cap space-ük, mekkora esély lenne arra tényleg, hogy oda tudjál vinni bárkit, akár egy LeBron James-t, akár egy, nem tudom, James Harden-t, vagy mondjuk egy Luka Doncic-ot.
Hát vagy, igen, jó, de most a közvetlen szupersztárokat nézed, akkor igen, akkor valóban kevesebb tír kell. Jó, akkor viszont menjünk tovább István kérdésére. Sziasztok! Én elsősorban LeBron James Drucker vagyok, ezért nem volt favoritom a döntőben. Itt ebből rengeteg kérdést már megválaszoltunk, de amit még nem, arra most majd válaszolunk. Csak a jó döntőnek rukkoltam, és örültem Jánisznak, szomorkodtam CP3 miatt. Kérdésem a döntővel kapcsolatban kettő lenne. Nem éreztétek-e úgy, hogy Aitont nem védték eléggé a bírók? Baska azt mondta, hogy pipogya volt, elfogyott, de ebben én úgy érzem belejátszott, hogy sokat ütötték és közeli dobásainak utolsó pillanataiban. Ez az egyik kérdés, és erre én egy két mondatba tudnék válaszolni. Az elfogyott sokkal jobb, mint a pipogya volt. Nem tudom, hogy Baska pontosan, hogy fogalmazott, de most ugye ezzel tudok dolgozni, amit kaptam. Szóval szerintem nem volt ő pipogya, hanem ő elfáradt, és azt hiszem, hogy főleg a Clippers már nagyon-nagyon megfejtette őt. Tehát a Clippersnél jutottak el odáig a csapatok, hogy pontosan mivel lehet Aitont kivenni a játékból, és azért a Bucksnál, még ha ugye az első meccsen természetesen nem is, mert Budenholzer az első meccsen arra nem készül, de azért ott is ezek a megfejtések szépen lassan megérkeztek, és Aiton, oké, mondhatjuk azt, hogy pipogya volt, vagy gyenge volt, vagy ilyesmi, alófaszt, hát ugye Jannisszal kellett birkóznia, aki legalább 25 percet játszott centerben már a döntő meccsein, úgyhogy ez de még sok
pont,
volt
pont neki. Pont az, hogy Jannisszal nem tudott birkózni, mert ha birkózni lehetne Jannisszal, akkor Aiton nem nézett volna ki ennyire rosszul, ugye a probléma az, hogy Jannis le kell követni, igen, nem pedig birkózni kell vele, és ugye erre nyilván képtelen a Aiton. Én is erre hadd reagáljak gyorsan, nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon rossz fújás kapott volna DeAndre Ayton. Nyilván nem kapta meg a sztár fújásokat, mert nem sztár, tehát ez egy természetes dolog, de nem éreztem azt, hogy nagyon elborult volna, vagy felborult volna mérleg ebből a szempontból a bírók. Szerintem egyrészt nem is hibáztak olyan nagyon sokat, ez egy viszonylag jól fújt döntő volt, és azt sem éreztem, hogy az egyik csapatot nagyon sújtották, vagy segítették volna. Szerintem korrektek voltak ebből a szempontból. És akkor hadd válszak gyorsan még ugye a small ball line-upra. Hát a Suns próbált...
Várj, ezt fel se olvastuk még, Zoli, úgyhogy gyorsan felolvasom és válaszol.
Ja, okay.
Egy Paul... Ja igen, hogy ugye négy meccs alatt nem kockáztatott Monty, nagyot nem húzott, váratlant, volt-e a kezében fegyver? Egy Paul, Payne, Booker, Crowder, Cam Johnson ötös... és szerintem itt nagyjából véget is ér, mert a maradék kérdésre tényleg válaszoltunk. Szóval, hogy ezeket a small ball line-upokat ugye mi is beszéltük, Zoli, azt, hogy lassan ki kellene próbálni, és végül tényleg nem nagyon próbálta meg ezt a Suns.
Ez nem igaz, ugye a harmadik meccsen próbálkozott vele, és pontosan fenn volt ez a line-up is, és rommá dominálta őket a Bucks. Tehát hozzáteszem, hogy azon a mérkőzésen nyilván a legfontosabb döntőfaktor az volt, hogy az volt a legrosszabb dobó meccs a Sunsnak, ott dobták a legrosszabb a triplát, Bucks meg ott dobta a legjobban. Nem mondom azt, hogy minden feltétlenül emiatt történt, hogy ott ugye felküldte pontosan ezt a Paul Payne, Booker, Crowder, Cam Johnson ötöst, illetve Cam Johnson ugye bent volt többször is centerbe Polánk alatt, és volt egyébként egy, ott volt ugye az a brutálisan szép poszter zsákolás is egyébként neki, de mégis azt a meccset buktak el a legsimábban, ugye 20 ponttal.
És azt hiszem az volt az, amikor Aiton falt problémákba keveredett, szóval azt is egy kicsit a kényszer szülte.
Igen, és alapvetően az a válasz, hogy nagyon nehéz sikeres small ball line-upot kirakni a pályára olyan játékos, illetve olyan csapat ellen, ahol ugye van egy Giannis, illetve Giannis ellen, ugye. Mert erről nagyon sokat beszélünk, tehát a legjobb small ball line-upok azok, amikor egy 7 láb magasra tudsz tulajdonképpen small ball-t játszani, és ugye erre csak egy Giannis, csak egy Kevin Garnett képes.
Durant esetleg.
Egy Durant képes erre, igen. Tehát ha minden előnye megvan a small ball line-upnak egyébként úgy, hogy közben nem kell ténylegesen small ball line-upot kiraknod, az egy hatalmas nagy előny, és hát ilyen játékosra nincs nyilván a Suns-nak, se támadásban, se védekezésben, tehát, és hát ezért szoktak nyerni ugye az ilyen típusú játékosok egyébként, bár ugye KG például nagyon sokáig nem nyert, de ahogy megvolt neki gyakorlatilag az a keret körülötte, ott egyből kijött az, hogy milyen hihetetlen előny egy ilyen sokoldalú magas, aki igazából nem is feltétlenül magas, bár ugye kicsi magas volt, sokkal inkább, mint Durant vagy Giannis.
Igen, és azt is vegyük figyelembe, hogy például mondjuk egy Clippers small ball line-upja az egyébként micsoda izomtömeg és micsoda magasságot tud hozni a small ball ötösön kívül bárhova. Tehát amikor Batum, Leonard, George és mondjuk Morris a 2-től 5-ig, akkor azért nézzük meg, hogy ők tényleg hatalmasak, mert pont ez volt a baj a Sunsnak is a Bucks-szal, hogy már kettes poszton egy Middleton, érted, kétszer akkora, mint Booker, nyilván nem, de értitek, hatalmas line-upokat rakottam ki a Bucks még akkor is, hogyha nem Lopez volt centerben. És pont ez volt a probléma, hogy fizikailag szétdominálták a még kicsit gyengébb, kicsit vékonyabbka wingjeit gyakorlatilag a Sunsnak. Úgyhogy nyilván a Clippers megpróbálkozhat egy Giannis nélkül is egy small ball line-uppal, és sikeres lesz azért, mert 4 darab big wing van 2-től 5-ig, és azért az nyilván megteszi a hatását.
Center wingspan-nel, tehát egy Kawhinak center wingspan-je van konkrétan, szóval...
Azt hiszem Batumnak is például, George-nak se kicsi.
Is nagyon nagy, meg George-nak is jó a wingspan-je, igen.
Tehát azért ez így elég kemény. Akkor kérlek, Zoli, hogy Zsolt kérdését olvast fel nekünk.
Igen. Kérdésem leginkább a következő szezonra vonatkozik. Kik lesznek azok, akik a hattyúdalukat járják el, feltámadnak, illetve hogy kik lesznek a China Reddick? Játékos, duo, trio, csapat, edzővezető, egy szóval bárki szóba kerülhet, aki a ligában van. Mert nekem egyértelműen Dennis Smith Jr. jutott eszembe, ő szerintem nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy Kínába menjen át, és ráadásul viszonylag magasan, azt hiszem, talán 6. helyen ledraftolt, lehet, hogy...
8. volt Frank.
Top 10-ben ledraftolt játékosként azért ez eléggé, hát rosszul is fogja őt érinteni, ha megtörténik. Ő, úgymond az ilyen nagyobb nevek közül ő az, aki eszembe jut. Nyilván olyan játékosok közül, akik alig lépne pályára, lehetne mondani 2 tucatot, de annak talán nincs annyira komoly jelentősége, és valószínűleg te sem ilyen neveket szerettél volna hallani.
Így van, Zsolt sem, mert én is pont ezen a logika mentén, én is felírtam ugye Dennis Smith Jr.-t. Jeff Teague, szerintem ő nagyon kínai érett, amúgy, az egy nem rossz tip.
Abszolút, igen.
És most, akik csak úgymond a hattyúdalukat járják el, arra szeretnék egy-két érdekességet, tehát PJ Tuckerben nem vagyok benne biztos, hogy egynél több szezon van. Tudom, hogy a szerződése, azt hiszem, az 2 éves, de én nem lepődnék meg a PJ Tuckernek ezen az utolsó szezonja. Wesley Matthews a másik ilyen játékos, még vissza se igazolta a Lakers hivatalosan, de ugye azt csipogják a verebek, hogy ez meg fog történni. Itt van Moore, DJ Augustin, ők mind így kifele mehetnek, például Augustin nem is annyira idős, úgyhogy majd meglátjuk. Isaiah Thomas ugye nyilván erre egy klasszikus jelölt, de hogy van egy-két olyan játékos, aki szépen csendben megöregedett, és nem tudott 30, nem tudom, 4-5 évesen is olyan teljesítmény nyújtani. Például egy érdekesség, hogy JJ Reddicket se igazolta még le senki. Ő most jelenleg free agent. Nem tudom, hogy te hallottál-e valamit Dallasból, hogy szeretnék-e esetleg visszahozni.
Nem, de egyébként szerintem azért nem igazolta le senki, mert tök egyértelmű, hogy olyan edzbe fog menni a veterán minimumért. Szerintem csak időkérdés, hogy ezt bejelentsük.
Igen, hát szinte bejelentette még tavaly a podcastjében, hogy ő azért jó tart, tehát úgy nehéz. Jó, Csabi kérdése, sziasztok, csak egy kérdésem lenne Boston szurkolóként. Szerintetek eddig, az valószínűleg meddig lenne domináns, vagy az lenne egyáltalán a Doncic Tatum Brown Smart 4-es fogat? Nyilván itt Csabi arra gondolt, hogy meg mindenkit kifuttat a Boston, és csak Tatum és Brownnak van szerződése, meg Smartnak, és akkor Doncicnak be tudják ajánlani a maxot. Itt egyébként még van egy kis kiegészítő szöveg, az nagyon aranyos, nem olvassuk be, de köszi szépen, Csabi, hogy szerintem egyébként ez nem nagyon jöhetne össze. Tehát én azon gondolkoztam, hogy Tatum meg Brown és Smart szerződése mellett már ugrania kellene a capnek nem is keveset, hogy még Doncsicsnak maximumot tudja ajánlani a Boston, de lehet, hogy éppen ki lehet hozni. És hogy válaszoljak a kérdésre, hát ez kibaszott túl domináns lenne ez a line-up nyilvánvalóan.
Igen, hát ugye nem kérdés. Abszolút dominánsok lennének, és hát a torony meg a esélyesek. Hát ugye mi történne, Luka, gyakorlatilag körbevennéd egy legit második számú, és még egy bónusz ilyen 2/B sztárral gyakorlatilag, és talán egyébként az egész ligában a legjobb point guard fittel, mert ugye Smart neki gyakorlatilag tényleg a legeslegjobb fit, nem kell Smart kezébe labda, floor spacinget is nyújt, és egy igazi bulldog, aki meg tudja csinálni ugye azt a munkát, amit nem is akarod, hogy Lukának kelljen, független attól, hogy nem is alkalmas rá, de nem is akarnád akkor se, hogyha alkalmas lenne rá, hogy ő csinálja meg. Tényleg melléjük raksz egy jó rim runnert, aki tud mozogni, és ez azonnal egy 62-65 győzelmes csapat lehetne. Ja. Gyakorlatilag már az első évben.
Abszolút, abszolút. Igen, itt most teljes nevet muszáj bemondanom, mert van hozzá sztori, ugye Dániel Péter küldte a következő üzenetet, és hát őt ledaníztuk az előző adás során, jelezte nekünk, hogy igen, ő Peti, úgyhogy bocsi Peti, és ő volt az, aki megkérdezte tőlünk, hogy milyen franchise játékoshoz milyen edzőt párosítanánk, és akkor fel tudtunk sorolni, én azt hiszem 10, te pedig 11 franchise játékos, mert hogy Davis-t ugye te bevetted, én nem, mint aki köré egymagában bajnoki címet lehet építeni, mielőtt valaki nem emlékezne, és itt szó érni a ház elejét. Szóval, sziasztok, köszi a választ, az edzők helyenként kifejezetten tetszettek. A pontos kérdés az lett volna, hogy annak a 10-12 játékosnak hogyan lenne szerintetek a sorrendje? Tehát ilyen fantasy draft jelleggel kit hányadiknak választanátok? Én az idei szezon után talán KD-t vinném elsőnek, és Nurse raknám mellé edzőnek, és akkor berakhatná őt hasonló szerepbe, mint annól Leonardot, de KD nélkül is állna a rendszer. Ha esetleg belefér még ennyi a következő adásba, Peti, mivel most már tudjuk, hogy Peti, hogy ne férne bele? Zoli.
Igen, én rövidre fogom. Mivel említette a fantasy szót, én csináltam egy fantasy sorrendet is, ami csak és kizárólag ugye fantasy játék alapján, és csináltam egy normál sorrendet, ami gyakorlatilag ilyen legjobb játékos lista. Az utóbbit csak 10-ig vittem el, az előbbit ugye 14-ig, és akkor jön először a fantasy lista, ott Jokic lenne az első, ő eléggé konszenzus első pick ugye fantasy játékban az elmúlt egy-két évben. Giannis lenne a második, Doncic a harmadik, Harden a negyedik, KD, vagy valószínűleg már ugye valamilyen szinten perc limiten lesz ötödik, Steph Curry-nél ugyanez a helyzet hatodik, Karl Anthony Towns 7. nyilvánvalóan a normál listában nem is lesz rajta, Tatum a 8., LeBron 9., 10. ugye Russell Westbrook, ő sem lesz természetesen rajta a normál listában, 11. Damian Lillard, 12. Jimmy Butler, 13. Domantas Sabonis és 14. helyen Joel Embiid, aki fantasyben is magasabban lehetne, ha ugye nem kellene kihagyni a X meccset évenként, és ugye nem lenne persze, mint én, és akkor a normál listám, hogyha én választhatnék játékosokat, hogy nyerjek egy szezonban, kiket vinnék el, első helyen Kevin Durant, második helyen Giannis, harmadik helyen Jokic, negyedik helyen Doncic, ötödik helyen Harden, James ma már nálam 6., tudom, gyakorlatilag eretnekség, de hát 37 lesz decemberben, Curry lenne a 7., ő is valamilyen szinten eretnekség, de ő meg ugye 34 lesz. 8. helyen Embiid, akit magasabban rangsorolnék, ha nem lenne ugye itt is a fantasy probléma is, hogy ki kell hagyni a X-meccset évente, és ugye sérülékeny is. 9. helyen Lillard, és 10. helyre nálam még befért Jason Tatum.
Tehát Harden helyett Tatumot vinnéd, hogyha egy ember köré kéne bajnokcsapatot húznod.
Nem, Harden az 5. helyen.
Ja, jó, bocsánat, akkor az csak kimaradt, oké. Okay.
Nem maradt ki egyébként, bemondtam.
Nem, nekem maradt ki, úgy értem.
Ja, ja, neked maradt ki, oké.
Okay. Teljesen más a listánk, úgyhogy ez tök érdekes. Ugye nyilván azt vettem figyelembe, hogy a 2021-22-es szezonba kell most fantasy draft-szerűen építenem egy olyan csapatot, ahol most kiválasztom azt az alfát, aki köré bajnokcsapatot építek, és nálam az első helyen Luka Doncic van éppen ezért. Nem nagyon akarom magyarázni, olyan instant offense, amit talán életünkben egyszer Hardentől láttunk, de egyébként a peak James-től sem nagyon, a peak Kevin Durant-től sem, a peak
mostani James-től azért sem láttuk, tehát szerintem a 13-as James azért egy brutálisan jó triplázó is volt, és úgy mindent tudott egyébként, és mindent megcsinált.
Szerintem ilyen offense gépezet ő sem volt. Tehát...
Igen, ez tény, mondjuk szerintem olyan 90%-a volt, vagy 85%-a ennek, és nyilván sokkal jobb idő volt. Tehát igen. Én azért azt a James fölé helyezném, de értem, hogy mondasz, és egyébként nem kell megmagyarázni Luka Doncsicsot első helyen, én azt gondolom már, most, mert...
Olyan könnyű köré csapatot építeni, körbe rakod védekezéssel, és ne legyen mindenki teljesen vakezű, és van egy domináns csapatod. És nem is kell úgy körbe rakni, mint egy Hardent, vagy egy Irvinget, rajta se lesz, ugye Irving a listán, akkor Lillardot, aki rajta lesz. Tehát nem kell úgy, hogy gyakorlatilag Harden miatt védekezési rendszert kell módosítanod, meg szóval azért Doncsics ennél bőven jobb védő. Doncsics az első, Kevin Durant a második, nálam még LeBron a harmadik, Giannis a negyedik, Curry az ötödik, és Kawhi a hatodik, és akkor itt húznék egy vonalat, mert akik innen jönnek, azzal már ugye ilyen vagy olyan probléma van, hogy...
Igen, és bocs, egy kiegészítés, hogy a Kawhit a sérülése miatt nem raktam a listára, de ha nem sérült, és mondjuk garantálja nekem, hogy visszatér a playoffra, akkor természetesen oda 5., 6., 7. helyre berakom, és akkor ugye térünk kicsúszik a top 10-ből.
Igen, persze, ez amúgy jogos. Én Kawhit azért raktam még ide, mert tudom, hogy Kawhi köré még lehet bajnokcsapatot csinálni. Azt szerintem ez most is igaz, ha nem sérült volna meg, akkor ráadásul lehet, hogy meg is láttuk volna. Nem vagyok ebben biztos, nem úgy mondom, csak igen, ez egy bajnok esélyes csapat volt ez a Clippers. És akkor ugye van még Embiid, Joker, Harden és Lillard, nagyjából ebben a sorrendben nálam. Embiidnél azért nem vagyok benne biztos, hogy köré bajnok csapatot lehet építeni, mert egyszerűen nem áll annyit rendelkezésre. Jokicsnak még mindig nem tudjuk, hogy az ő védekezésbeli dolgait egy komoly playoff csapat ne használná ki annyira, hogy jut-e egyáltalán döntőbe valaha ez a Denver, bár bizakodóak vagyunk, de ez még ugyanúgy kérdőjel. Hardennél is nagyon-nagyon kérdőjeles, de Harden meg nem, már nem a peak Harden. Tehát azt hozzáteszem, hogy a peak Hardent én bajnoki alapanyagnak tartottam, és a peak Harden egy... Chris Paul sérüléstől volt a bajnoki címtől, és ezt abszolút vallom, és így gondolom, hogy ő az a csúcs, Houston megérdemelte volna a bajnoki címet, legalább egyszer abban, mit tudom, 3-4 évben. Úgyhogy az a bajom, hogy ez már nem az a peak Harden, és az is bajom, hogy már most ezek a sérülések aggasztanak. Lillard hasonló problémám van, mint Hardennel, és ő köré is teljesen... védekezést kell építeni, mert gyakorlatilag használhatatlan, és nem Curry szintjén, tehát jó, Curryt is támadják az ellenfelek, Lillard azért egy szinten lejjebb van védekezésben. Nagyjából így lenne a sorrendem, és jó, alaposan más sorrendez, mint amit Zoli felsorolt.
Igen. De egyébként nincs vele bajom abszolút. Még a Rockets-hez visszatérve, ugye nem is feltétlenül csak az kellett volna, hogy ne sérülj meg Paul, hanem ha nincs az a 0/26-os tripla sorozat.
Ami egy ilyen egész évben egyszer fordul elő kategória.
Abszolút. Tehát ott beesik akár kettő, vagy max, tényleg nem kettő, három tripla, ami még mindig szerintem a norma felett, bocsánat, a norma alatt lett volna bőven. Akkor bajnokok. Tehát tényleg ez az egészen. És hogyha visszanézitek ezt a fenn a YouTube-on, ez a 26 kísérlet, abban volt jó pár in and out. Úgyhogy nyilván Rakesz Zuckereknek nem ajánljuk, hogy megnézzék újra, de egyébként hihetetlen. Tehát a máig az egyik legérdekesebb és leghihetetlenebb ilyen úgymond meccsen belül sorozat, 26 egymást követő triplát nem tudtak bedobni.
Következő kérdésünk Bálint, és gyakorlatilag felém jön a kérdés, a Dodo Podcastből hallottam, hogy Gábor közvetített spanyol bajnok itt az Arena 4-en Kun Zsolttal, vagy említettétek podcastben, én pedig nem figyeltem oda. Igen, meg volt említve, de nem csináltam neki nagy reklámot. Minden esetre, hogy jött a lehetőség, milyen volt, lesz-e még felelhető valami neten, hogy utólag be lehessen hallgatni? Én úgy tudom, hogy nem, tehát nem tudjátok utólag megnézni. Hogy jött a lehetőség? Úgy jött a lehetőség, hogy Maka írt nekem, hogy a spanyol, megkapták ilyen kicsit SOS-ba a spanyol rájátszást, lenne kedvem jönni, tudnék ajánlani, és akkor gyakorlatilag én pedig mondtam, hogy igen, nagyon szívesen kipróbálnám magam a spanyol bajnokságba, és ugye nem azt mondom, hogy követem, de azért a spanyol top 8-nak a mezőnye ott azért nem túl ismeretlenek számomra a játékosok, alaposan felkészültem belőle, ajánlottam is ugye Gibarski Marcit, így hát ő is közvetített az Arena 4-en. Úgyhogy jó volt, én nagyon szeretem, szerintem igazából nekem lehet, hogy lesz még majd ilyen munkám, nem tudom, hogy hogy lesz-e olyan tévé, ahol van üresedés, és rám gondolnak, de egyébként szeretek közvetíteni, nem ez a feltétlenül életcélom, de szívesen csinálom, úgyhogy szerintem lesz ilyen még, és nagyon jól éreztem magam, és köszi a kérdést. És akkor Robi kérdését pedig kérlek, olvasd fel te, Zoli.
Igen, következő kérdésünk. Halim érdek kérdés a messzi balhéból. Egy dolog érdekes lenne az NBA-re nézve. Mi lenne, ha egy csapat nem adhatna Böldigokkal rendelkező játékosának az előzőhez képest 50%-nál kisebb fizetést? Lenne értelme, vagy kellene védeni ilyen módon a játékosokat? Vajon segítenie ez az egyensúlyt? Nem történt meg, de teszem azt, CP3 minimumért írt volna alá Sanshoz, akkor felmerülhetett volna egy ilyen kérdés, nem? Másik irányban is el lehet gondolkozni rajta, hogy kell-e maximalizálni a nem rookie szerződések hosszabbítását. A Joe Smith-féle trükközést ugye ezt teljesen kikerülné. Az első kérdésre szerintem az a válasz, hogy hát sok rossz szerződés keletkezne így.
Igen.
Ugye viszonylag sűrűen előfordul az, hogy a játékosok olyan szinten nem tudják megszolgálni a kapott pénzt, hogy nem, hogy másik szerződést nem kaptam, de ugye a ligából is adott esetben kikopnak.
Ugye most Viktor Oladipo például minimumért ért alá, azért az egy jó példa, hogy képzeljük el, hogy most neki kellett volna adni 10 milliót.
Igen. Vagy még ha nem is kopnak ki, ugye ez tényleg, olyan tényleg rendszeresen van, hogy a korábban kapott pénzüknek csak a 20-30%-et kapják meg. Ha 50%-ot kellene adni az ilyen játékosoknak, azért az elég sok rossz szerződéshez vezetne. De értem a logikát, és nyilván úgymond a játékosokat azért bizonyos szinten bevédeni, de hát egy sereg más problémát szülne, ugye?
Ezzel egyébként teljesen egyetértek. Másik kérdésre lenne egy érdekes megfigyelésem. Ugye mondja, hogy kell-e így védeni a játékosokat, ez hát nem, semmi esetre sem, hanem ugye a másik irányba is el lehet gondolkozni, hogy kell-e maximalizálni a nem rookie szerződés hosszabbításokat. A nem rookie szerződés hosszabbításoknak szerintem nincs meg az a funkciója, ami miatt kitalálták ezt az egész designated rookie hosszabbítás tervet. Mert ugye ezeknek a max hosszabbításoknak az volt a lényege, hogy a esetleg New Orleans Pelicans is meg tudja tartani Zion Williams-t mondjuk 7-8 évre. Ez volt a lényeg. És ez megvalósul a rookie extension-nel és a designated-del, ugye? Tehát a rookie szerződések után a rookie maxot kaphatod meg, de hogyha a franchise él, és te is teljesítettél bizonyos dolgokat, például azt hiszem All-Star lettél, ugye ez a Derrick Rose szabály alapján, tehát hogyha valamilyen dolgot teljesítettél hozzá, akkor te nem a 25%-ról indulhatsz, hanem már a 30%-ról. És ez a designated, vagy ezzel leszel annak a franchise-nak a designated hosszabbítása. Na most, ez tök jó, és ez már működik ettől, de hogy a 8 meg 10 éves, 10 éve a ligában lévő játékosok miért köthetnek például 5 éves supermax hosszabbítást, az egy nagyon érdekes kérdés, mert mindjárt franchise meg fogja kötni, és akkor majd szerintem ez akkor fog feltűnni a ligának, amikor a 35 éves teljesen lerobbant Kawhi Leonard 55 milliót fog keresni, és elviszi a Clippers cap-jének a felét egyedül. Na majd akkor szerintem el fognak azon gondolkozni, amit én most javasolni akarok, hogy szerintem a nem rookie hosszabbításokat azt 3 évnél tovább maxba ne lehessen kiosztani. Mert annyira rossz szerződések lesznek, és a legdurvább szupersztár sem tudja majd 35 évesen meghálálni, vagy csak nagyon ritka esetben azt az irreálisan, brutálisan magas összeget. Szóval, hogy én inkább itt efelé, ebbe az irányba mennék, hogy a nem rookie hosszabbítások, a nem rookie maxok, azok ne lehessenek 3 évnél hosszabbak. Mert ott már nincs olyan funkció, el akar menni, ugye, ott egy free agent, akkor már úgyis elmegy. Tehát akkor már olyan funkciója nincs, hogy az eredeti franchise megtarthassa ezzel. Én azt hiszem, hogy igazából a legtöbben azt csinálják, akik szeretnének még több pénzt, és ezt a 8%-os emelést, amit ugye mégiscsak az a franchise tud megadni, akinél vannak a bőrjogaik, hogy akkor megköti azt a szerződést, aztán másfél év múlva cserét kér. Tehát még ez is benne van, így is úgy is hozzájutnak a lehető legnagyobb pénzhez ezek a sztárok, és a végén nagyjából azért oda mennek, ahova szeretnének. Ez az első 8 évre ugyan nem vonatkozik, de utána azért ezt figyeltük meg az elmúlt években. Éppen ezért semmi értelmét nem látom annak, hogy lehessen olyan öt éveket kiosztani, aminek a vége az, hogy 35 éves játékos elviszi a cap felét. És akkor Balázsé az utolsó kérdésünk. Sziasztok! Ha magatokban néztek, ti kinek a bőrében látjátok magatokat, mint NBA játékos, arra gondolok, hogy a személyiségi jegyekben ki az, aki legközelebb áll hozzátok, például mindig is Klay Thompsonként képzeltem el magam. Na Zoli, te ki lennél vagy? Vagy ki vagy?
Evan Turnert mondom. akiről írtam egy blogposztot, és ami egyébként a néhai NBA 1.hu utolsó írása, úgymond utolsó megjelent írása. Ha tudtok bármit Evan Turnerről, akkor valószínűleg azt is tudjátok, hogy ő egy hihetetlenül, nem is azt mondom, hogy vicces, de inkább olyan típusú játékos, aki időnként nagyon vicces, és nagyon sűrűn próbál vicces lenni. És ez ugye rám is szerintem igaz. Próbálom humorral is, hát öniróniával is ugye élni a mindennapjaimat. Talán ebben a szempontból jó párhuzam nekem ő. Plusz rá is igaz az, ami úgy talán rám, hogy többet is kihozhatott volna magából. Kicsit ilyen eltékozott tehetségnek tartják. Engem is tartottak ennek sportban is, és ugye egyéb területein is. Magamat is azért így jellemzem.
De ez még a podcast előtt volt természetesen.
Még a podcast most már. Természetesen. És a pozitív példa, akit szeretnék ezután követni, az ugye PJ Tucker, aki bár Kínát nem járta meg, de hát eléggé egzotikus európai csapatokba játszott, mint például a Sutor Montegranáról, vagy a Briei Hasaron, akiről nyilván nem is hallottunk soha, és csak Wikipédiáról tudjuk mondani a nevüket. És már volt, azt hiszem, 27-28, mikor visszakerült az NBA-be egy gyakorlatilag fél évtizednyi, ugye ilyen európai kitérő után, és a munkamorájával, azzal, hogy jó öltözői jelenlét volt, egy nagyon-nagyon sikeres, úgymond második kosárlabda karriert épített ki magának, amely során nem keresett rosszul. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy aláért egy számára az ő státuszához viszonylag nagy szerződést, és ő mondjuk egy ilyen későn érő játékos, aki tényleg 30 éves kora után lett úgymond igazán sikeres az NBA-ben, mert ugye játszott a Suns-ba is még 30 éves kor előtt, de hát ugye tudjuk, hogy az a Suns az még nem a legjobb Suns volt, és utána tényleg Contenderben is játszott, és végül ugye tudjuk, bajnok is lett. Úgyhogy ő lenne az úgymond ilyen példakép nekem, ha NBA játékos nézünk a következő pár évtizedre, remélem, nyilván hasonló sikereket nem fog elérni, nem lesz NBA bajnok, de arányaiban viszonyítva.
Egyszerre önimádat és önirónia, amikor azt mondom, hogy Jaylen Brown lenne az én megfelelőm. Jaylen Brownban én nagyon kedvelem azt, és tudom, hogy én is, hogyha oda kerültem volna, ilyen lennék, hogy foglalkozik a világ dolgaival, főleg ha 23 éves énemre gondolok, azt tudja, hogy aktivistáskodna, biztos, hogy a játékosok érdekeit is képviselném, de ugyanakkor ugye ezek a bizonyos játékos szakszervezetes emberek közül rengeteg buzgó mócsing van, mint Chris Paul, és Jaylen Brown nem az, tehát ő nem ilyen típusú, és én sem. Inkább, hogy is mondjam, csak intellektuális kiteljesedésem részeként értékeltem ezeket a dolgokat. Ennek minden nagyképűsége és egyébként ilyen lehúzó negatív tulajdonsága vegyüljön ebbe a kifejezésbe bele most, és Jaylen Brownnak az egyébként vágya arra, hogy többet tanuljon mind a kosárlabdába, mind az életbe, az viszont nekem is abszolút megvolt, és nem feltétlenül azért, mert három egyetemre jártam, és abból csak egy diploma lett, igazából kettőre, de mondjuk három szakra, tehát nem ilyen szempontból gondolom, hanem hogy én is rá tudok nagyon függni bizonyos dolgokra, és akkor azt nagyon csinálni, miközben meg minden másban nem vagyok feltétlenül olyan alapos. Amennyire én Jaylen Brown-t megismertem, ő egy hasonló típusú személyiség, mint én. Úgyhogy én Brown-t mondanám, és ez volt már az utolsó kérdésünk, ha minden igaz.
Így van, végeztünk a mailbaggel, kicsit hát elhúztuk a dolgot, jó pár adás kellett, mire ugye befejeztük, de mentségünkre szóljon, hogy ez azért is van, mert tényleg egyre többen támogattok minket Patreonon, nagyon-nagyon köszönjük, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Még szeretnénk majd kicsit az olimpiáról is beszélni, lehet, hogy ez a következő adás lesz, illetve most már biztos.
Igen.
Továbbra is nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és természetesen azon hallgatóinkat, néző hallgatóinkat is üdvözöljük, akik nem támogatnak minket Patreonon, a ti figyelmetek is ugyanannyira értékes. Ha mégis úgy gondoljátok, hogy eljött az idő esetleg, akkor szívesen látunk benneteket ott is. És nagyon régóta ígérem a tíreket, ez főleg ugye az én feladatom lenne összerakni, Gábor csinálja ugye a vágást, igyekezni fogok a következő hetekben ezt is, majd kigondoljuk ezt, és tényleg az opciókat elétek rakjuk, úgymond, aztán még utána nyilván mindig mondhatjátok azt, hogy köszi, de erre nem igazán van igény. Azt hiszem, hogy az jellemző ránk, hogy mindig azt próbáljuk nyújtani, amiről azt gondoljuk, hogy van rá igény, és az jövőben is természetesen így marad majd.
Igen, ezt most nem intellektuálisan értetted, hanem lehetőségeinkben, igen, de maximálisan egyetértek, csak ezt muszáj volt hozzáraknom. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk ezen a héten, egészen biztosan. Még az is lehet, hogy addigra már Zolihoz is visszaér a keverő, de ha nem, akkor ugyanígy találkozhattok velünk, és lassan elkezdjük majd értékelni egyébként a csapatoknak az off-seasonjét, meg így beharangozni ugye a jövő szezonját, úgyhogy ez is elindul, illetve ez az olimpiával kapcsolatos dolog, ez lehet, hogy egy teljes külön kiadás lesz.
Igen.
Majd ezt meglátjuk.
És két hónap is itt a szezon, tehát tényleg olyan nagyon sok időnk nincsen. Október, pont azt hiszem október 16-a környékén rajtól.
Igen, és ott talán szeptember végén meg már lehet, hogy meccse. A training camp az már biztos, hogy van. Szóval, igen, azért nincs olyan nagyon sok időnk, de majd pont elég lesz ahhoz, hogy hamarosan elérjünk az 500. adásunkhoz.
A szezon elejére talán meg lehet az 500, nem?
Igen.
Vagy még lehet, hogy hamarabb?
Hát valahol ott a szezon elejére, de egy picit hamarabb az is lehet, de az tuti, hogy arra valami nagy duranás jön. Már rengeteg tervünk van, de még egyelőre nem merünk mit mondani, mert alapos szervezést igényel. Na, akkor csak előjáróba ennyit. Akkor köszönjünk el, Zoli, szerintem közösen. Sziasztok!
Örülök, hogy itt lettem még egyszer. Sziasztok! Original master architect intellect respect my heart full of splinters agitating so frustrating letting dreams stake his dreams what are you waiting for feel the score deep in your center immaculate as the conception enter my dragon ways for so many days I rode on a ship with a home full of slaves a foreign land foreign mind foreign time a foreign design to keep my people blind I'm a rebel in a system that don't give up when CEOs feed your death to earn a buck and people get stuck following the trends of a TV generation but where does it end you can say amen but you really gotta feel it then every time you see a snake you're a villain seem like everybody tripping or is it me being normal nowadays it'll drive you crazy go to work 9 to 5 every day no retreat you got to have a dollar just to get something to eat it seem like everybody tripping or is it I crazy lady walking around shouting curses at the sky instrumentals be the lullaby rhymes still get lie now come along and vibe as we praise most high you be tripping There's a whole coliseum of fake rap cats who tax human beings just a microcosm of a larger macro problem. I sit with my pen and pad, imagine ways to solve them. You can call me a dreamer, but I do not need a beamer to validate existence. I'm blessed in every instance for pretense. It's what angers me the most. I'm good at counterattacks. Don't try to play me close. Don't toast. Just roast with my rhythm and give them 100% of what I'm living. If it seemed like suicide, God must have lied when he told me he would die on the road that I fly, keeping me high, rocking to the day that I die. If I told y'all people once that God don't rest in the sky, ayo, you tripping, 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 you tripping, tripping, you tripping. Yo, it seems like everybody tripping, or is it me? Being normal nowadays, it'll drive you crazy. Go to work 9 to 5 every day, no retreat. You got to have a dollar just to get something to eat. It seems like everybody tripping, or is it I? Crazy lady walking around shouting curses at the sky. Instrumentals be the lullaby, rhymes still your lie. Now come along and vibe as we pray most high. You be tripping. I travel east to west to chart progress. I found the common denominator to always be stressed and make me lose my breath to think about the death that happened. We'll be rapping, but we just keep capping. I pause for a second, respect to the dead, and let it enter in your head. Too many things on my brain in this wicked game. TV, fear, pain will leave you stained. Welcome to the other side, they said it never rained. You'll never win a game where the rules always change. First a college degree, now a PhD. But if you got black skin, you need at least about 3. Combat in the illest, blessing it verbally. With the solar energy to let the people be free. Because we are the CEO. It seems like everybody tripping. Or is it me? Being normal nowadays, it'll drive you crazy. Go to work 9 to 5 every day, no retreat. You got to have a dollar just to get something to eat. It seems
tripping.